Köszöntöm kedves hallgatóinkat, Családban maradt című magazinunkat hallják, én Kisnéveres Viktória vagyok. A 2023-24-es tanévben több mint 480 tanulóval, 22 osztályban, 40 pedagógussal indult el az oktatás a Jókai Mór Református Magyar Angol Kéttanítási Nyelvű Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Óvodában. Szeretettel, tisztelettel köszöntöm műsorunkban Gólya Zoltán igazgató urat és Kilinczikszai Andrea igazgatóhelyettest, iskola lelkészt. Köszönöm, hogy elfogadták meghívásunkat a beszélgetésre. Üdvözlöm Önöket!
Áldás békesség, üdvözlöm a hallgatókat!
Áldás békesség, én is üdvözlöm szeretettel!
Itt néhány adatot már ugye ismertettem az intézmény életével kapcsolatban, ami az idei tanévre vonatkozik, de igazgató urat arra szeretném kérni, hogy ezekről a számokról, vagy egy picit még kiegészítve néhány adattal szóljon nekünk, hogyan indultak a 2023-24-es tanévben.
Erre a tanévre egy picivel, 10 fővel növekedett az iskola tanuló létszáma. Hogyha az előző évekre visszatekintünk, akkor 450-ről ezt a 480-at mostanra értük el, és úgy érezzük a kollégákkal, hogy talán ez az az ideális létszám, amelyet az intézményünk, a deszkatemplom befogadó képessége, a nevelőtestületünk el tud látni magas színvonalon. Nagy az érdeklődés az intézmény iránt, ez a prosperálás évek óta fennáll, óvodánkba, iskolánkba magas az érdeklődők száma, akik szeretnének bejutni. Ez lehetséges is, azt lehet mondani, hogy a jelentkező 90-95%-át fel tudjuk venni. Idén 3 első osztályt indítottunk, alsó tagozatban 3 és 4 osztály van évfolyamonként, felső tagozatban az 5-ben 3, a többi évfolyamon pedig 2-2 osztállyal működünk. Ezen kívül fontos megjegyezni, hogy az alapfokú művészeti iskolánk még szintén egy 130 fővel fogja kezdeni szeptember közepétől a művészeti tanévet, valamint bővül a Jókai kínálata abban a tekintetben, hogy a Csomasztóth Kálmán református alapfokú művészeti iskola zenetanszaka telephelyként megjelenik iskolánkban. Ezzel a célunk az volt, hogy a szülőknek megkönnyítsük a logisztikát, és ha a zenetanulást szintén fontosnak tartják a nyelv és a református értékek elmélyítése mellett, akkor ezt helyben a Jókaiban meg tudják tenni. Úgyhogy a 2023-24-es tanévtől zongora, gitár és furulya tanszakon indul zene oktatás, valamint az ehhez kapcsolódó szolfés tantárgyat szintén itt helyben fogjuk tanítani.
Az óvodásokról is szóljunk néhány szót.
Nagyon fontosnak tartja az intézmény vezetése, hogy az óvodával jó kapcsolatunk legyen. Ennek érdekében mindent megteszünk, a szakmai színvonal növelésére törekszünk, óvodánkba is túljelentkezés szokott előfordulni, bizony néha helyhiány miatt el kell utasítanunk a jelentkezőket. A csoportunkat teljesen fel tudjuk tölteni gyerekekkel, elsődleges célunk az, hogy református vallású, a deszkatemplomba járók, szülők gyermekei, azok, akik óvodai, iskolai ellátásban részesüljenek. Óvodánkban 130-140 gyermek az, aki beiratkozik, és hát most egy izgalmas időszak van a kis csoportos szülők életében, hiszen éppen beszoktatják a gyerekeket. Most ez, aki nem volt bölcsözés, annak ez azért egy nagyon izgalmas és érdekes időszak, és bizony tapasztalatból tudjuk mondani, hogy sokszor az anyukák azok, akik néha nehezebben tudják elengedni a gyermekük kezét, még akkor is, ha délben már találkoznak.
Igen, ez most ennek az időszaka, és ugye a kisiskolások életében az első osztályosok is, akik néhány nappal ezelőtt lépték át az iskola küszöbét, ők is természetesen nagy izgalommal készültek az iskolai életükre. Őket ebben az időszakban a szülők hogy segíthetik? Itt az első napokat hogy látják, hogy élik meg a gyermekek, hiszen már néhány nap eltelt ugye ebből a tanévből.
Azt látom a kapuba, mikor reggelente érkezek, hogy azért még könnyes szemmel vesznek búcsút a szülőktől, de talán ahogy haladunk előre az időben, egyre könnyebb az elválás. Valamint ebben az esztendőben az évre kirendelt igénk, vagy amit választottunk vezérigénknek, az Pál apostolnak a Timóteushoz írott második levelének első fejezetének 7. verse. Nem a félelem lelkét adta nekünk az Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét, és hiszem azt, hogy szinte minden embernek van az életében valami félelem, és a hétfő reggeli istentiszteleten, hiszen hétkezdő istentiszteletünk van, bátorítottuk őket, hogy a félelmeinket Isten kezébe lehet adni, és ő az, aki bátorságot ad. És hiszem azt, hogy ezek a kis kincsek, lelki kincsek, amiket Isten ő tarisznyájukba is helyezett, ebben a félelmet adó, vagy kicsit izgalmas helyzetben is bátorítást ad nekik, valamint édesanyáiknak a bíztató és bátorító szava az, ami útnak indítja őket.
Szóljunk néhány szót a tanévnyitó istentiszteletről is, amit a Deszka templomban tartottak. Ugye itt az intézmény apraja, nagyja, családokkal, családjukkal együtt, pedagógusokkal együtt részt vett az ünnepi alkalmon.
Igen, ez szeptember 1-én 8 órától volt a tanévnyitó istentiszteletünk, és ahogy a igazgató úr is említette, hogy szinte teljes mértékben kitöltöttük a Deszka templomot a szülőkkel, hiszen voltak, akik sajnos a templom előtt voltak, de a kihangosításnak köszönhetően ők is jelen lehettek az istentiszteleten. A Jelenések könyvéből szólt nekünk Istennek ígéje, hogy Jézus Krisztus mondja, hogy én vagyok az első és az utolsó, az alfa és az omega, a kezdet és a vég, és hiszem azt, hogy egy nyári időszak végén, egy tanév elején mennyire nagy bátorítás az, hogy Jézus velünk van a kezdetben, és velünk van, amikor valamit befejezünk, hogy ő az, aki előttünk megy és vezet minket, ugyanakkor mögöttünk jön, hogy erősítsen és megvédjen bennünket, és erre bátorítottuk a diákokat is, hogy lesz, amikor elsők lesznek, lesz, amikor utolsók, de hogy az Úr mindig velük van, és ezzel induljanak erre a tanévre.
A tanévre vonatkozó biztató szavakkal és gondolatokkal hamarosan folytatjuk a beszélgetést. Most azt szeretném kérni, hogy egy picit még a nyári időszakra visszagondolva, ha már igazgató helyettes asszony is ugye említette ezt az időszakot, akkor szóljunk arról az intézményükben már hagyományosnak mondható táborokról is, ahol az alsó tagozatosok és a felső tagozatosok az idén is részt vehettek, hiszen élménytáborról is, drámatáborról is beszélhetünk, de a részletekről igazgatórat kérném meg, hogy tájékoztasson bennünket.
Június 15-ével a tanév tanítási időszaka az, ami véget ér, és igazából nem áll meg a munka nyáron sem. Lehet, hogy vannak kollégák, akik szabadságot töltenek, de jó néhányan kivették nevelőtestületünkből a részt a feladatból, hogy táboroztassanak, és az előbb említett két táboron kívül bizony alsó tagozatosok Szilvásváradon táboroztak, olyan túljelentkezés volt, hogy két turnust kellett indítani, Balatonfüreden volt idén a balatoni felsős tábor, az előbb említett drámatábor a Zemplénben lett megszervezve, és a felső Tisza vidéken pedig egy kerékpáros vándortáborban vettünk részt. A 15 felső tagozatos és néhány 9. évfolyamos tanuló volt az, aki részt vett ebbe a programba. Nagy öröm volt számomra szervező tanárként, hogy segítették a munkánkat a gyülekezet tagjai is, ketten szintén elkísértek minket, és ezen a 200 kilométernél hosszabb túrán egy nagyon szép élményben volt részünk. Vándortábor jelleggel minden nap máshol aludtunk, és a turisztikai értékek közül a hangsúlyt a református templomokra és a vallási értékek meglátogatására tettük. Tákoson sikerült a mezitlábas Notre-Dame-nak nevezett templomba megérkeznünk az istentiszteletre, és akkor ott sikerült az igét hallgatnunk.
A táborok programjainak, ezeknek a napoknak a céljai van, amiben hasonlítanak, vagy közösek, van, amiben pedig egyéni vagy eltérő célokat is szolgálnak, ugye, hogyha a jellegét nézzük. Egy picit részletesebben például egy drámatábor mit ad a felső tagozatosoknak, illetve az év folyamán nyilván részt vesznek olyan foglalkozásokon, amelyek elősegítik vagy előkészítik ezeket a találkozásokat.
A táborok egyik fontos momentuma az előkészítés, és igazából ez februártól már biztosan olyan szinten van, hogy akkor már tudják a gyerekek, a szülők, hogy milyen táborokra lehet jelentkezni, de igazán gondolatban már, ahogy vége a tábornak, azonnal a jövő évig gondolkozunk mi kollégák, hogy ugyanebben a formában meg lehet-e csinálni. Most például a felső Tisza vidéken egy komoly kérdőjel számomra, hogy el fogunk-e tudni 90%-os kedvezményű vasút vonalat utazni, hiszen most ott az a pályaszakasz talán fel lesz függesztve, nem lesz vasúti közlekedés rajta, és bizony az úti költség az néha a tábor díjával vetekszik, hogyha egy nagyobb társaság utazni szeretne. Visszatérve az eredeti kérdésre, a tábor az egy alternatív nevelési oktatási forma, nem tanórai keretek között, de szintén A fő cél az iskolán küldetésnyilatkozatában megfogalmazott értékek közvetítése a gyerekek számára, és ami nagyon fontos, hogy az iskola padból felállva valós élethelyzetekbe kerüljünk, és abban a gyerekek aktívan, még aktívabban részt tudjanak venni, esetleg bizonyos problémák megoldásába nekik kelljen valóban tevékenyen részt venniük, mind szellemi, mind fizikai tekintetben.
Sok mindenre megtanítanak ezek a táborok, ugye, amikor főleg egy úgynevezett ottalvós táborban a gyermekeknek saját maguknak kell sokszor döntést hozni, ugye, és nem a szüleikhez fordulva, de közösségépítés, vagy a ilyen jellegű kompetenciák fejlesztése céljából is fontosak ezek a találkozások, hogyha Andrea ezzel kapcsolatban még szólna, hogy a lelki feltöltődésnek is az időszaka ez.
Visszaemlékszem, amikor az első ottalvós táboromba mentem, hát nagyon izgultam, mert soha nem voltam előtte külön a szüleimtől, vagy hogyha voltam, akkor is nagymamáiknál, akik ugyanolyan biztonságot jelentettek, mint a családunk, és egy kicsit olyan félelemmel ment az ember, hogy milyen lesz majd az idegenben aludni, de én úgy érzem, hogy egyfelől lehetőség a gyerkőcöknek egy kicsit önmagukat is legyőzni, és a félelmeiket. Megtanulni azt, hogy hogyan tudunk szépen lassan elválni és leválni a szülőktől való függésben, amikor már egy picit önállóságot tanulnak, megtanulni azt, hogy magamnak húzom föl az ágyneműt, megigazítom magam után az ágyamat, beosztom a zseppénzemet. Ugyanakkor egy kicsit egy lelki próbatétel, de ugyanakkor egy hétvégére, különösképpen, ha vannak már tapasztaltabb nagyok, vagy akár ugye a segítő pedagógusok, akik tényleg szívvel, lélekkel szolgálnak a nyári táborokban is, hiszem azt, hogy egy lelki megerősödés is a gyereknek, és talán bátran mondhatja otthon, hogy mennyi mindent megtanultam, és mennyi mindenre képes vagyok, és utána pedig már ezeket otthon is megpróbálja gyakorolni, ezzel is egyfelől könnyíteni édesanyáiknak a helyzetét, másfelől pedig ugye már egyre önállóbbá formálja a gyermekeket.
És ahogy igazgató úr is említette, református templomokat is meglátogattak, illetve a lelki feltöltődés, a megerősödés az ilyen formában is megmutatkozik, ilyenkor is lelki alkalmakra, áhítatokra is van lehetőség, vagy nem minden tábornál?
Törekszünk rá, és az általam vezetett kerékpáros vándortáborba, ahol volt ilyen lehetőség, azt ki is használtuk. Nagyon jó volt olyan szálláshelyekkel találkozni, például Kölcsén, ahol az evangélikus lelkész a parókia udvarán volt igazából a sátor helyünk, és az öreg túrban délután egy nagyon jót fürödtünk, majd pedig estére invitált minket a templomba, és áhítatot tartott, énekeltünk, és Isten dicsőítettük. Az iskola Facebook oldalán most már az idővonalat egy picit visszatekerve, de meg lehet találni ennek a kis videó részletét is, hogyha valakit ez érint. A drámatábor, amit még szeretnék hangsúlyozni, az pedig rendkívül nagy lehetőség, hogy akár a zárkózott gyerekek számára is egy módszert mutasson arra, hogy hogyan tudják megmutatni a tehetségüket, a kommunikációjukat hogyan fejleszék, és ezáltal hogyan tudjanak megnyilvánulni gyermekek vagy felnőttek között előtt. Nagyon izgalmas egy-egy iskolai előadást a drámásokkal megnézni, elemezni, és a tanultak és az megismert gondolatok, irányok segítségével látni azt, hogy a tanév elején még félős fiúk, lányok bizony a tanév végére egy március 15-i műsoron milyen bátran tudnak megnyilvánulni, és tényleg a színházi színvonalat megközelítő produkciókat tudjanak a gyerekek elé vinni.
Ugye itt a dráma foglalkozások évközben is zajlanak, zeneoktatás is van, és különböző művészeti sporttevékenységek, ugye széles az a skála, amit az önök intézménye és más iskolák, vagy akár óvodák is, hiszen már ugye ott is nagyon sokfajta foglalkozás létezik, kínálnak a gyermekek számára. Itt ebben az időszakban, az év első napjaiban lehetőségük van a gyermekeknek, kisebbeknek, nagyobbaknak, hogy beiratkozzanak szakkörökre, kiválasszák azt a területet, amin szeretnék megpróbálni magukat. Érdeklődési körükbe tartozik, vagy még ismeretlen a számukra. Pedagógusként és református lelkipásztorként is hogy látják ezt, hogy mi alapján érdemes a választást meghozni, mik azok a fontosabb szempontok, amelyek alapján mind a gyermek, mind a szülő, mert természetesen szülői segítséggel, de azért a gyermek döntése is, ugye, hogy mi az, amit kipróbál, hogy mit tudnának ilyen téren tanácsolni a szülőknek ezekben a napokban?
Két dolgot kell mérlegre tenni, hogyha látom a gyermekemet, hogy humán vagy reál irányba, vagy vallási irányba nagyon erős érdeklődése van, akkor az egyik lehetőség, hogy ilyen irányultságú szakkört válasszunk neki, és ebbe az irányba még jobban fejlesztessük a képességeiket. A másik lehetőség általános iskolába minél több útvonalat, minél több irányt kipróbálni. Ezt minden szülőnek, a családnak el kell döntenie, hogy mi az, amit szeret. Ezek a gyerekek hetedikes korukra pályaválasztás előtt fognak állni, és én úgy gondolom, hogy a szakköri keretek között nagyon sok mindenben ki tudják magukat próbálni, ezért érdemes olyan szakkört választani, ami az érdeklődési körének megfelel, és valóban komolyan gondolja. Ha a gyermek még bizonytalan ebben, akkor pedig lehet tanévenként váltogatni, hogy egyszer a drámás irányt, egyszer esetleg a természettudományos szakkört próbálja ki, és ha valami megtetszik, akkor ha olyan alkatú a gyermek, akkor érdemes abban minél jobban elmélyednie.
Én arra bátorítanám a szülőket, hogy a kevesebb néha több. Biztos vagyok benne, hogy ilyenkor még nagyon érdeklődőek a gyerekek. Mindegyik rész érdekli, megkötődnek ugye a tanítónénikhez, vagy pedagógusokhoz, akik tanítják őket, de azt látom, hogy minél több szakkört választanak, egy idő után elfáradnak. És az, ami lehet, hogy élményt és jó kedvet és feltöltődést adna, odaérkezik már nagyon-nagyon fáradtan, és azt mondja, hogy hát én már ezt nem szeretném. És ahogy igazgató úr is mondta, hogy van lehetőség esetleg váltani, hogy egyik tanévben kipróbálok egyet vagy kettőt, a következő tanévben, hogyha ezek mégsem az az út, ami az én utam, akkor ezen változtatni, hogy nehogy éppen azért veszítse el azt az utat, vagy azt a szemléletet, vagy azt a lehetőséget, mert éppen már mire odaérkezik, már nagyon elfáradt.
Igen, nagyon nagy felelősség van a szülőkön, hogy jól irányítsák a gyermeküket, és ne az legyen a cél, hogy egy versenyhelyzetben legyen szeptembertől júniusig, hogy minél több jó jegyet szerezzen, dicséretet, versenyeredményeket szerezzen, és reggeltől mondjuk 8-tól 15 óráig a tanórái után még 3 szakkör, esetleg egy zeneiskola. Igazából vannak gyerekek, akik egy felnőttet meghazudtoló műszakot kell, hogy így le tudjanak. Célom ezt kipróbálnom nekem is, most az a tervem, hogy ebbe az évbe egy-egy osztályt úgy fogok meglátogatni, hogy reggel beülök az első órájukra, és akkor 6. óráig én végig látogatom velük a matek, magyar, mindenféle órákat. Biztos vagyok benne, hogy én is el fogok fáradni.
Ha még ezt a gondolatot folytatjuk, akkor ha egy első osztályos gyermek életébe gondolunk bele, aki 3 vagy 4 évet töltött ugye óvodai keretek között, ő neki egy teljesen új világ kezdődött meg itt a szeptember 1-én. Egy hosszú nap mennyi kihívást és mennyi sokfajta kihívást jelent felnőttként, szülőként is érdemes belegondolni ebbe az élethelyzetbe.
Szülőként is iskolások leszünk szeptember 1-én. Csak a mi feladatunk a gyermekünk támogatása. Ezt azon kívül, hogy az uzsonnát elkészítjük, berakjuk a könyveket a táskába, én úgy gondolom, hogy gondolatban is el kell végezni, hogy tudjuk támogatni a gyermekünket, és az első feladatunk szülőként próbáljuk a gyermek napját végig gondolni. Az óvoda szabadsága után bizony az iskola az sok gyermek tanuló esetében az első osztályban traumaként jelentkezik, hogy most a padba kell ülni, nem szaladozhatsz, figyelj a tanárnénire. A kereteink megvannak, hogyha úgy ítéli meg a pedagógus, akár 20 perc után is már az első osztályban az órát megszakíthatja egy szünettel, éppen azért, hogy a fokozatosság elve mentén próbáljuk rávezetni a gyerekeket arra, hogy az a nagy tudásanyag, ami általános iskolában írás, számolás, olvasás megkezdése, az a gyerekek számára befogadható legyen. Először az idegrendszerüknek kell erre megérnie. Iskola éretnek tekinthető minden gyermek, akit felveszünk, de nem vagyunk egyformák, valakinek még a keze nem elég erős, hogy a finom motorikás mozdulatokat megtegye, amikor egy vonalat kell húzni, valaki még nem tud összpontosítani olyan jól, viszont nagyon jó a mozgásérzése, az egyensúly érzéke. Szóval mind pedagógusnak, mind szülőnek nagyon nagy feladata van, hogy ezen az átmeneti időszakon, néhány hónapon úgy segítsük át a gyermekeket, hogy nekik ez minél kisebb nehézséget jelentsen, vagy mindig érezzék azt, hogy vagy a tanárnéni, vagy a szülők segítő figyelme, óvó keze az ott van a közelükben.
Én annyival egészíteném még ezt ki, hogy ugye minden élethelyzetnek megvan a saját problémája. Míg a felnőtteknek az, hogy hogyan legyen meg a mindennapi betevő, hogyan fizessük ki a számlákat, hogyan éljünk meg abból a fizetésből, amit ugye mi magunk keresünk és kapunk. A gyerkőcöknek is mindenkinek megvan a saját kis élethelyzete, és a legtöbb gyereknek mostanán az a, főleg az elsősöknek a legnagyobb probléma és a legnagyobb kihívás, hogy akivel óvodában a legjobb barátom vagy barátnőm volt, most már más kislánnyal és más kisfiúval játszik. És én azt hiszem, hogy a Jóisten soha nem rak ránk nagyobb terhet, mint amit el tudnánk hordozni, és nagyon sokszor mi pakoljuk tele a mi táskánkat olyan kövekkel, amiket nem ő ad nekünk, csak mi azt gondoljuk, hogy erre még szükségünk van. És ezért szülőként is ez a bátorítás, hogy ne rakjunk nagyobb terhet annak a kicsi gyermeknek, vagy nagyobb felsős gyereknek is az iskola táskájába, mint amennyit el tud hordozni. És én hiszem azt, hogy így elindulva pedig egy boldog iskolás, kisiskolás éveket élhetnek meg akár alsó, akár felső osztályban a gyerekek.
Többször elhangzott a félelem szó is. Az iskolai tanév első napjaiban talán leginkább a kis elsősökre gondolva, de egy pici félelem is azért lehet az ő szívükben. Ugye, ahogy már elhangzott, új közösségbe kerülnek sokan, a barátok megtalálása sem egyszerű, és azt hiszem, hogy ahhoz, hogy a mindennapok a tanulmányok mellett kellemesen teljenek, azért jó, ha van egy barát.
Így van. Azt látom, hogy akik hasonló érdeklődésűek, ezt már nagyon hamar megtalálják a gyerekek, valahogy olyan kis finom érzékelő szenzoruk van, mindig azt mondom, a Jóisten olyan csodálatosan megalkotta őket, ha esnek, akkor kevésbé törik össze magukat, mindig megérzik azt, hogy ki az, aki igazán szeretettel fordul hozzájuk, és ez szerintem a barátválasztásnál is hasonlóképpen van. Ami nagyon lényeges számomra az, hogy nem is szülők válaszunk nekik barátokat, mert nem biztos, hogy aki az én barátnőm, akkor az én gyerekem is az ő gyerekével a legjobb barátok lesznek. Persze ez nem zárja ki egymást, de hogy nagyon fontos, hogy a gyerekek megtalálják egymást. És én hiszem azt, hogy akik értékrendben, gondolkodásban hasonlóak, azok nagyon-nagyon közel fognak kerülni egymáshoz. Illetve ami még ilyenkor az elsősöknél oda kell egy kicsit figyelni, hogy több emberrel is megpróbáljanak barátkozni. Vannak olyanok, amikor ragaszkodunk egy valakihez, és hogyha ő nincs iskolában, akkor én nagyon szomorú vagyok, és nagyon rosszul érzem magam. Vagy ha más gyerekhez is hozzászól, akkor szintén úgy érzem, hogy elhagyott engem, hogy ezt erősíteni bennük, hogyha a kis barátom vagy barátnőm mással is játszik, ez nem azt jelenti, hogy már nekem nem lesz a barátom, hanem ahogyan a szívünkbe sok mindenki elfér, akit szeretünk, így egy embernek akár egy vagy több barátja is lehet.
Egy kicsit az elmélet oldaláról megközelítve nagyon fontos megjegyezni, hogy azok a gyerekek, akik az óvodában barátok voltak, az új iskolai környezetben, még ha egy osztályba is kerülnek, lehet, hogy más barátokat találnak, egy kicsit szociálisan átrendeződik ilyenkor a gyerekcsoport, még akkor is, hogyha lehet, hogy a mi jókai óvodánkból 6-8-an egy osztályba kerülnek. Sokszor kérik ezt a szülők egyébként, ha lehet, akkor kerüljönek már egy osztályba, és mindig az a válaszom a tapasztalat alapján, hogy higgyék el, hogy a szeptember, ezek a gyerekek még máshogy barátkoznak, mint mi felnőttek, sokkal nyitottabbak, és nagyon könnyen új gyermeki barátságok, új kapcsolatok tudnak így kialakulni, természetesen valamelyik néhány szünetig, egy-két hétig, de vannak olyanok, amik viszont hosszú évekre megalapozzák egy barátság kezdetét. Az első osztály az egy tabula rasa ebbe a tekintetbe.
És beszéljünk a felsőbb évfolyamok tanulóiról is, azért az évek alatt formálódnak ugye ezek a kortársi kapcsolatok is, természetesen ugye csoportok is van, hogy kialakulnak baráti társaságok, és a tanulmányokban is segítségükre válhatnak ezek a kapcsolatok, vagy a tanulmányokkal hogyan lehet ezt összefüggésbe hozni?
Olyan jó volt látni a felsősöket, mikor visszajöttek, mert megnőttek a nyáron, kicsit már formálódtak, főleg a nyolcadikosok. És azt látom, hogy ahogyan ők nőnek, úgy mélyülhetnek ezek a barátságok. Sokkal mélyebb beszélgetések is vannak már közöttük, sokkal személyesebb dolgokat is megbeszélnek, mint azt, hogy éppen most összevesztem anyával, most nem a kedvenc ételemet fűzték. És a tanulmányokban is azt látom, hogy egymás segítik, hogyha valaki lemarad, akkor megfogják egymás kezét, és segítik a másikat, húzzák egymást, motiválják a másikat. Ha valami nem megy, akkor segítségükre vannak, és ez tényleg olyan jó megélni és meglátni azt, hogy nem kigunyolják, nem lehagyják azt, hogyha valakinek valami nem megy, hanem tényleg törekszenek arra, hogy hogyan tudják minél jobban segíteni a másikat, mert nem feltétlen azt nézik, hogy na most ő 4-es tanuló, én 5-ös tanuló vagyok, hanem az, hogy nekem fontos az a másik ember, nekem szükségem van rá, és szeretném, hogy ő is jól érezze magát.
A felső tagozatos szülőknek nagyon fontos tanácsom, hogy a gyerekekre oda kell rendkívül figyelni. Nagyon érdekli őket, és rengeteg idejüket leköti az, hogy ne a valóságba próbáljanak barátkozni, hanem különböző internetes oldalakon próbálják megjeleníteni magukat, ezekért akkor lájkokra vadásszanak, és bizony ez egy torz képet tud kialakítani. Telefonfüggőséget, esetleg szülőként nézzünk bele a telefon menüjébe, keressük meg a képernyő időt, hogy mennyi képernyő előtt töltött időt tölt a gyermek a telefonnal, és a család nagyon jó tippnek gondolom azt, hogy hetente egy-egy napot, délután, este, amikor hazajönnek munkából, iskolából, akkor próbáljon egy ilyen kütyümentes időszakot kialakítani, amikor egymással is barátkoznak, testvér a testvérrel, szülő a gyermekkel, mert bizony akár elhidegülés is lehet ebből, hogy állandóan csak a telefon tekergetik, pörgetik, és közben egymás mellett élnek. Ez nagyon nagy veszély a fiatalokra. Felső tagozatban ez a függőség ki tud nagyon könnyen alakulni, és a szülőknek nagy felelőssége van, komolyan véve a gyermek igényeit, vele partnerként beszélgetve, de próbálják meggyőzni arról, hogy mind lelki oldalról, mind akár testi oldalról, hiszen még a nyakcsigolyák is ebben a növekedési időszakban az állandó lefelé nézés miatt egy picit torzítottan fognak fejlődni. Ezek olyan dolgok, amit a 10-14 éves gyermekünkkel, mint egy fiatal emberrel felnövő gyermekkel meg kell úgy beszélnünk, hogy valóban hassunk az érzelmeire és az értelmére.
Most fordítsunk kiemelt figyelmet a nyolcadikos évfolyamra, hiszen előttük is egy olyan tanévvel, ami kihívásokat tartogat, és természetesen már a korábbi évek is ezt alapozták meg, de talán ez az az időszak, amikor még jobban össze kell szedni minden erejüket, tudásukat, és erről majd bizonyságot tenni. Ugye itt Miskolcon, ahol az önök intézménye is található, a Borsodobói Szemplén Vármegyei megyeszékhelyen is kiváló gimnáziumok, középiskolák működnek, és az elmúlt napokban már akár az előkészítőkre való jelentkezésre is van lehetőség a nyolcadikosok számára, de bizonyára az intézmény keretei közt is vannak foglalkozások. A nyolcadikos gyermekeknek mit tanácsolnak?
A matematikából, magyarból próbáljuk őket szakköri keretek mentén még jobban fejleszteni. Már hetedikes korukban a pedagógiai programunk tartalmazza, hogy egy szóbeli vizsgán bizottság előtt részt kell venni a gyerekeknek. A koncepció az, hogy ne először nyolcadikosként találkozzon egy olyan szituációval a gyermek, hogy na akkor itt most 3-4 felnőtt előtt meg kell nyilvánulni a bizonyos kérdésekre, gyors határozott választ adjon, ezt már hetedikben ilyen trenírozásként és a magyarból 10 tételből való felkészülésként próbáljuk a gyermekeknek átadni. A másik nagyon fontos terület az, hogy pályaválasztás előtt állnak, és el kell dönteniük, hogy milyen irányt vegyen az életük, gimnázium, szakgimnázium. A Jókai esetében általában ez a két iskolatípus az, ami szóba jön, és büszkén állíthatom, hogy tanulóink bizonyos években 100%-a, bizonyos években 90%-a az első helyen megjelölt középiskolában tudja folytatni a tanulmányait. Ahhoz, hogy itt jó döntés szülessen, a felelősség a tanárokon, szülőkön egyaránt nagyon nagy. 14 évesen, 13 évesen egy gyereknek nagyon nehéz eldönteni, hogy mi leszek, ha nagy leszek, éppen akkor nyílik ki a számára a világ, nehéz objektíven megítélni önmagát, esetleg a középiskolák kínálatát, lehet, hogy jól hangzik egy szakma, egy szakágazat megnevezése, de ha az adottságok, esetleg az érdeklődés mégsem abba az irányba megy, nehogy az legyen, hogy egy 3-4 éves tévút az, ami következik, vagy a középiskolában kelljen változtatni. Ennek érdekében fontos az, hogy az alaptantárgyak mellett a gyerekek a képességeikkel is teljesen tisztában legyenek, így a különböző előkészítők, amik általános iskolába szakkörként, középiskolába, meg ilyen előkészítőként jelentkeznek, ezek mind-mind fejleszteni fogják a gyerekeket, és talán már első fél évben képet tudnak adni arról, hogy valóban egy évvel később szeptemberben el tudják képzelni magukat az iskolapadba az adott szakon a középiskolában.
Ilyen döntést valóban nem egyszerű meghozni, ugye sem a gyermekek, sem a szüleik számára. Ha van is egy kialakult érdeklődési kör, vagy megvan az a tehetség területe a gyermeknek, amiben esetleg kifejezetten jó, ez mindenképp meghatározó irányvonalként kell, hogy szem előtt legyen?
Itt, ha már vannak kialakult elképzelések, és mondjuk egy szakmát szeretne a gyermek, akkor biztos, hogy egy olyan szakgimnáziumot érdemes választani, ahol ez a szakmacsoport megjelenik, és akkor ott tud szakosodni. Ha esetleg diplomaszerzés a cél, vagy valóban bizonytalanak vagyunk abban, hogy most a reál, vagy a humán, vagy a nyelvi oldal melyik az, amelyik gyermekünk esetében erős, de egyébként egy jó tanulóról van szó, akkor a gimnázium a legideálisabb választás, hiszen még egy 4 éve akkor van, hogy eldöntse, hogy akkor mondjuk egy főiskolán vagy egyetemen milyen irányba tudjon szakosodni. Ugye a gimnáziumok is nagyon jó fakultációkat kínálnak, 11. évfolyamtól már ilyenkor egy irányultságot fel lehet venni, és akkor mégsem 14 évesen kellett eldönteni ezt az életre szóló döntést meghozni, nem ilyenkor kellett.
És ugye, ahogy hallhattuk már 7. osztályban, egy 3 fős bizottság előtt a gyermekek szóban is számot adhatnak a tudásukról. Az ilyen helyzetek, akár egy versenyhelyzet, vagy egy iskolai órán történő szóbeli felelés például, az ezekre való lelki felkészülés, felkészítés, a bátor kiállás, az hol gyökerezhet?
Én azt gondolom, hogy a mai gyerekek sokkal nehezebben mernek megszólalni, mint régebben. Ez valószínűleg annak is köszönhető, hogy nagyon sok időt töltenek az elektronikai dolgok előtt, akár számítógép, televízió, vagy éppen a telefon előtt, és ugye nagyon-nagyon felgyorsult a világ. Nagyon sokszor, amikor hazaérkeznek, megvacsoráznak, utána mindenki a saját kis szobájába, részében van, kevés a kommunikáció akár a családtagok között is, keveset beszélnek a gyerekek. És éppen ezért, mivel ugye az iskolában is tanórán csendben vagyunk, otthon sem sokat beszélünk, így amikor szóban kell felelniük, vagy számot adni a tudásról, amit megszereztek, én azt látom, hogy sokkal görcsösebbek a gyerekek, és ezt úgy próbáljuk meg akár leküzdeni, vagy akár ezen egy kicsit felülemelkedni, hogy én például hittanórán szoktam ezt gyakorolni, hogy beszélgetős óráink vannak, amikor kíváncsi vagyok az ő véleményükre, hogy próbáljanak meg ők maguk is véleményt formálni, és egy aranyszabály, hogy nincs rossz válasz, és nincs rossz kérdés. Hiszen ugye, hogy merjenek bátran kérdezni, és merjenek bátran válaszolni. És lehet, hogy az a válasz mondjuk nem arra a kérdésre válasz, de egy másik kérdésünkre, amit talán ő rossznak ítélt meg, és nagyon fontos az, hogy ne nevessük ki egymást. Tehát, hogyha nem tudom magamat kifejezni, vagy nem éppen úgy mondom, ahogyan azt kellett volna, akkor se kinevessük a másikat, mert ez pedig egy olyan szorongást okoz a gyermekben, hogy a későbbiekben éppen ezért fog nehezebben megszólalni, mert hogyha rosszat mondok, akkor a többiek kinevetnek. Tehát erre nagyon oda kell figyelnünk, és ezt kell nekünk pedagógusként is segíteni, hogy akár egy órán, hogy a véleményüket elmondhassák, vagy akár gyakrabban segíteni nekik, hogy szóban is kifejezhessék magukat.
És ha már arról beszélt Andrea, hogy bizonyos helyzetekben esetleg kinevetik egymást a gyermekek, ugye már arról is beszéltünk, hogy egy barátság egy ilyen helyzetben is ugye például megerősítést adhat. Ha néhány olyan élethelyzetről, vagy adottságról beszélgetünk, így elméleti síkon, amit most szeretnék kihangsúlyozni, hogy nem az önök intézményben tanulóikra vonatkozik, hanem ha általánosságban arról beszélünk, hogy így a gyermekközösségekben az egymás megbántása, vagy bántása felnőttként, vagy akár gyermektársaságból, ugye, hogyha egymás védelmére kelnek, akkor ez hogy orvosolható?
Szerintem nagyon sok mindent hozunk otthonról. A gyerekek figyelnek bennünket. Lehet, hogy néha úgy tűnik, hogy nem látják a cselekedeteinket, szavainkat, de figyelnek. Figyelnek, hogy mi hogyan kezelünk szituációkat, mi hogyan viselkedünk másokkal, akár hogyha ők valamit elrontanak otthon, hogyan reagálunk rá, ha valamit nem jól csinálnak. És azt gondolom, hogy a gyerekek a szülőknek, a felnőtteknek a tükörképei, a vetületei. És lehet, hogy nem abban a pillanatban, azon a héten, hanem egy más eseménynél, de ő bennünket fog visszatükrözni. És hogyha ő otthon azt tapasztalja, ha valamit elrontott, és nem kinevettük, hanem bátorítottuk, akkor valószínűleg, ha ő is azt fogja tapasztalni, hogy valaki elesik mellette, segítségre szorul, tehát akkor nem kineveti, hanem odaáll mellé, és segítő jobbot ad neki. Hogyha azt tapasztalja otthon, hogy nem különböztetjük meg, hogy magas vagy alacsony, pufók, vagy éppen soványkáp, tehát hogyha mi magunk nem ítélünk meg embereket, hogy hát ez most hogyan néz ki, vagy hogy ez most milyen, akkor ő is azt fogja látni, hogy bár különbözőek vagyunk ebben a világban, de elfogadóbbá fog válni. Tehát én azt gondolom, hogy hatalmas felelősségünk az, hogy mi milyen gyökereket adunk nekik otthon, mert ezt fogják továbbvinni majd az óvodába, az iskolába, ott is sok mindent fognak tanulni, és nem biztos, hogy aki itt mondjuk olyan értékrendben, lehet, hogy ő is majd próbálkozni fog, hogy meddig tart a határai, de talán így tudnánk ezeket egy kicsit kiküszöbölni. Hogy megtanítani nekik, hogy ha valaki ugyanazt a cipőt hordja minden nap, azzal nincsen baj, hogy a régi iskolatáska is hasonló álmokat hordoz, mint egy új iskolatáska. Azzal, hogyha valaki egy kicsit másabb, mint mi, attól ugyanolyan értékes, és az Isten ugyanúgy szereti, mint bennünket. És az, hogy odafigyelni a szavainkra, hogy hogyan ugratjuk a másikat, mert lehet, hogy ő is nevet rajta, de lehet, hogy a szíve mélyén, hogy az fájdalmat okoz neki, és hogy tényleg, hogy nem versenyeznünk kell, hanem egymás segítve menni és futni azon az úton, amit az Isten adott nekünk.
Figyeljük a gyermekünket, óvodában, alsó tagozatban már lehet látni, hogy érti-e a szarkazmust, az iróniát. Hogyha ez látjuk, hogy ösztönösen benne van, akkor ezt el kell mélyíteni benne, hogy tudja, hogy mikor illik úgy alkalmazni, hogy abból humor van és nem bántás. Ha viszont olyan alkatú a gyermekünk, hogy ezt nem ismeri fel azonnal, akkor bizony a családi keretek között, szeretetteljes légkörben, de tanítgatni kell néha egy-egy picit élesebb mondattal, hogy na, felismerted-e, hogy most én ezt állítottam, de mögöttes tartalma azért ennek még volt, ami lehet, hogy egy picit feléd irányult, de értetni kell vele, hogy ilyennel a hétköznapokban is találkozhat. A külvilági erőszaknak több formája az, amivel találkozhatnak gyermekeink, kezdve azzal a nyílt dologgal, amikor mondjuk egy csúnya beszéd van, egy lögdösődés, amit nem kell magyarázni, azt mindenki érzi, hogy ott az egyik a másiknak rosszat akar. Az, amikor már ez egy picit rejtve van, és ugye vannak ilyen felnőttek, gyerekek is, akik ezt nagyon profin tudják alkalmazni, hogy a tanár is nem biztos, hogy azonnal észreveszi, és lehet, hogy egy-két héten át mondjuk ilyen nyomás alatt tartja egy-egy osztálytársát. Ezt nekünk szülőként kell a gyermekünkkel megbeszélni, hogyha ilyet érzel, akkor arról meséljél nekem, és otthon mondd el, aztán megpróbáljuk tanárral, tanítónénivel közösen a megoldást megtalálni. És egy picit nagyobbak esetében a harmadik ilyen erőszak forrás, az pedig megint csak az internet, amivel elő kell jönnöm, és talán az egyik legsértőbb, hiszen lehet, hogy hónapokra, évekre benne marad a lelkünkbe az, ami ott történt, mert addig, amíg attól való félelme van nagyon sok fiatalnak, hogy ha nincs állandóan online, ki tudja, miről marad le, hogyha vele kapcsolatban valami kritikus dolog megjelenik, akkor meg nagyon nagy erőként érzi azt, hogy de ezt meg lehet, hogy minden társam, minden barátom megtudta, és bizony ezek a negatív hírek nagyon könnyen, tényleg gyorsan is tudnak terjedni. Úgyhogy szülőként is segítsük a gyermekeinket, hogy ezeket felismerjék, megértsék, és próbáljuk megbeszélni velük, hogy hogyan kell helyén kezelni ezeket az erőszakos dolgokat, és hívjuk Isten segítségét ebben az esetben is. És olyan lelkülettel forduljon a gyermek akkor, amikor ilyen történik vele, ami a vallásához, neveltetéséhez kapcsolódik. Én ezt tartom nagyon fontosnak, és a Jókai Nevelő Testületében, a nevelés-oktatás során mindennapos munkánkban is ezt próbáljuk hangsúlyozni a gyerekek felé. Az igazgatói beszédben a tanévnyitó istentiszteleten nem véletlen hangzott el az a mondat, hogy iskolánkban a gyűlöletnek, erőszaknak helye nincs. És ha kell gyereknek jönni az igazgatóirodába, én ezt akár októberbe, de akár májusba is meg szoktam kérdezni tőle, hogy emlékszel erre a mondatra, és akkor mit fogsz ez ellen tenni, hogy legközelebb ne gyere emiatt ide hozzám.
Én nagyon köszönöm, hogy ebben az órában itt voltak velünk, és ilyen sok élethelyzettel kapcsolatban megosztották velünk megtapasztalásaikat, gondolataikat. Áldás békesség!
Köszönjük szépen, áldás békesség!
Köszönjük szépen, áldás békesség!
És kedves hallgatóinktól is elköszönünk. Az elmúlt órában a Jókai Mor Református Magyar-Angol Kéttanítási Nyelvű Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Óvoda igazgatójával, Gulya Zoltánnal, és igazgatóhelyettesével, az intézmény iskola lelkészével, Kilincikszai Andreával hallhattak beszélgetést. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, az elmúlt órában Családban maradt című magazinműsorunkat hallották, én Kisné Veres Viktória voltam, legyen szép napjuk, viszont hallásra!